Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 8. Zsoltárunk első versének eléneklésével készüljünk a keresztelőre. Örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy mai Isten tiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Sereg Krisztián és Révész Aletta második gyermekét, Ábelt. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát, megírva található Máté evangéliuma 28. fejezetében a 18. verstől kezdődően. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Még egy igét olvasok. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 4. verséből. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Káin, és hit által nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők és keresztszülők, kedves gyülekezet! A mai nap egy örömünnep, egy újabb gyermeket fogunk megkeresztelni. Az csak a látszat, hogy kettőt, valójában csak egyet, de a második is felkéreckedett ide. A keresztelendő gyermekünket Sereg Ábelnek hívják, és ha megkérnélek benneteket, hogy most cseréljünk helyet, és ti mondjatok valamit a keresztségről, biztos vagyok benne, hogy a missziói parancs alapján sok mindent el tudnátok mondani. El tudnátok mondani, hogy Jézus azt parancsolja, hogy a hívő szülők gyermekei is részesüljenek a keresztségben. Ahogyan az Ószövetség idején a körülmetélt zsidók elvitték a gyermekeiket 8 napos korukban a zsinagógába, vagy elvitték a rabbihoz, az előjáróhoz, a paphoz, és ott körülmetéltették, úgy ma is hasonló parancsunk van, hogy a hívő szülők gyermekei már kicsiként kereszteljék meg, kereszteltessék meg a gyermekeiket, ezzel is jelezve, hogy az a gyermek hova tartozik. Hogy ő nem a világhoz tartozik, hanem az Isten népéhez tartozik. El tudnátok mondani azt is, hogy milyen feladattal bízza meg Isten a szülőket és keresztszülőket, például azzal, hogy az evangéliumot minél hamarabb hirdessék gyermekeiknek, keresztgyermekeiknek. Természetesen nem 0 éves koruktól kezdve, mert akkor még nem értik, de amint eljön az ideje. Lehet beszélni az Úrról, aki megteremtett bennünket, aki megváltott bennünket, lehet együtt imádkozni, úgymond az evangéliumnak az alapjait lerakni. És el tudnátok mondani azt is, ami a parancsnak az utolsó része, nevezetesen, hogy tanítani is kell ezeket a gyermekeket. Nem elég az Istennel való kapcsolatnak az alapjait megteremteni, tanítani is kell őket arra, hogy mit jelent Istennel együtt élni, neki tetsző módon élni. Tehát megkeresztelni, az evangéliumot hirdetni és tanítani. Mint mondtam, ezt ti is el tudtátok volna mondani. Ezt a keresztelőt egy igével egészítettem ki, egy Ábelről szóló igével, ha már most is egy Ábelt keresztelünk. És azt gondolom, hogy ez az Ábel, akiről itt a zsidó levél 11. fejezetében olvasunk, egy nagyon jó példa. Nagyon jó nevet választottatok tehát, hiszen Ábel a hithősök egyike volt rögtön az elején. És két dologban állítja őt példaként elénk a zsidókhoz írt levél szerzője. Az egyik az ő hite. Hit által tette Ábel, amit tett. És ez olyan csodálatos, hogy voltak Ábelnek szülei, akik nem voltak tökéletesek, sőt, tudjuk róluk, hogy igen nagy bajt hoztak az emberiségre. De mégis hívő emberek voltak. Az Isten büntetése folytán ott kellett hagyniuk az édenkertet, de ettől függetlenül ők még keresték az Istent. Bocsánatot kértek, és igyekeztek az Isten útján járni, és igyekeztek a gyermekeiket is az Isten útjára nevelgetni. És azt látjuk, hogy Ábel esetében egy csoda történt. Ábel, aki nem látta az Istent, csak a szüleitől hallott róla, mégis hitvalló emberré lett. Aki tudta, hogy mindent az Istennek köszönhet. Az életét, a bűnbocsánatot, a termést, a szaporulatot, mindent az Istennek köszönhet. Látta, úgymond a láthatatlant. Másik, amit Ábelről elmond az ige, hogy mit tett. Nem csak hit, hanem tett is. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot. Amikor eljött az ideje, úgymond az Istennek való áldozat ideje elkövetkezett, akkor azt olvassuk, hogy Ábel nem kicsinyeskedett, ő értékes ajándékot adott az Istennek. Csodálatos dolog, amikor valaki nem csak a szívében hordozza az Istent, nem csak beszél róla, hanem az egész élete róla szól. A tetteit is ez határozza meg. És azt gondolom, hogy nem tudom mennyire tudatosan, de talán benne volt a választásotokban, hogy ti egy ilyen hitvalló, Istennek élő gyermeket szeretnétek nevelni. Hát lássátok az igéből, hogy erre kaptok felszólítást, bátorítást, erre van példa, és Jézus nektek is azt ígéri, hogy veletek lesz minden napon a világ végezetéig, hogy ezt a küldetéseteket be tudjátok tölteni. Mi is imádságban fogjuk hordozni Ábelt, Isten áldja meg szülői és keresztszülői feladataitok ellátását. Amen. Fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te már az emberiség kezdetén megmutattad felénk a te jóságodat, hiszen gondoskodtál rólunk, sokkal többet adtál annál, mint amennyi az élet fenntartásához szükséges. Mindent megadtál Ádámnak és Évának és a következő generációknak is. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi, akik már látjuk a történelem nagy részét, mi már ennél többet is tudhatunk rólad, hogy te nem csupán gondviselő, de megváltó Úr is vagy, aki vállaltad értünk a szenvedést és a halált, aki elhoztad számunkra a megváltást, az új életet, a bűnbocsánatot, az örök életet. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a reményében hozhatjuk eléd Ábelt is. Nagyon kérünk, hogy áld meg az ő kis életét, gondoskodj róla testileg, lelkileg. Nagyon kérünk, hogy te adj erőt, bölcsességet, szeretetet, kitartást a szülőknek és keresztszülőknek. Te erősítsd meg őket, hogy el tudják látni a tőled kapott feladatukat. És kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a családot, hogy minden tagja hittel a te utadon járhasson. Amen. Valljuk meg közösen a hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, a következő kérdésekre kérlek, hogy hittel és hallható szóval válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Ábel, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Te pedig kisgyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és folytassuk a megkezdett énekünket, a 8. Zsoltár 2. versétől a 6. verséig énekeljük el.
Hallgassátok meg Istennek szent ígéjét, ahogy írva található a 139. Zsoltárban.
A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családul beszélnek rólad, ellenségeit hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem egy gyűlölőidet, Uram, ne utáljam e támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeim élettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, olyan hálásak lehetünk, hogy eljöhettünk a te házadba, hogy hallhatjuk a te igédet. Olyan felfoghatatlan számunkra, és Dávid számára is olyan felfoghatatlan volt, hogy a végtelen Isten, aki mindent teremtett, számon tart minket, és nem csak számon tartasz, hanem egészen ismersz minket, kívülről, belülről, mindenhogyan. Olyan hihetetlen, fel nem tudjuk ezt fogni, hogy mi ez a szeretet benned irántunk, hogy a porszemet is minden részéből ismered és szereted. Drága Istenem, hova futhatnánk előled? Hiszen mindenhol ott vagy, és olyan jó nekünk, hogy mindenhol ott vagy. Drága Istenem, és mi ezt a végtelen szeretetet azzal háláltuk meg, hogy elhagytunk téged, bűneinket választottuk, magunkat választottuk helyetted, és inkább saját önző gondolatainknak élünk. De Uram, neked a bűnre is volt válaszod, mert ennyire szerettél bennünket, hogy a te fiad által te ebből is kimentesz, és magadhoz vonzasz. Eljössz értünk a föld végső határáig is, a legnagyobb sötétségbe. Olyan végtelen kegyelem ez, Uram, nem is tudjuk, hogy megköszönni. És ahogy a Zsoltáros írja, hogy vizsgálj meg minket, attól, hogy mi is tudjuk vele imádkozni, hogy Uram, vizsgálj meg minket, hogy felfedezzük magunkba a bűnt, és elé tudjuk vinni. Olyan jó, hogy már tudjuk, hogy Jézus Krisztusban örök életünk lehet. Kérlek, Atyámat, hogy ez legyen az életünk minden napján fontos, és attól, hogy nyitott szívvel tudjuk hallgatni a te beszédedet, a te szent lelked által. Mert tiéd, Uram, a dicsőség. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 824. dicséretünk első versét. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott Zsoltár, a 139. Zsoltár 14. versében. Magasztallak téged, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. Milyen jó lenne tudni azt, hogy a döntéseinknek pontosan mi lesz a következménye. Milyen jó lenne tudni, hogyha így döntök, akkor hosszú távon az a jó fog bekövetkezni, amit én várok. Hát nem tudjuk. Magunktól emberileg nem tudjuk kiszámítani. Vagy miért vagyok olyan, amilyen vagyok? Ezt főleg a tinédzserek szokták kérdezni tükör előtt állva. Csak úgy, hogy miért ilyen a fülem, vagy miért ilyen vékony a kezem, vagy miért olyan vastag a csontozatom. Nagy kérdés lehet ez abban az időben, de lehet, hogy valakinek még később is. Vagy hova vezet az életem, és meddig kell, hogy szenvedjek? Ezt idősek szokták kérdezni, hogy biztosan itt felejtett az Isten, mert már 91-nehány éves vagyok, és nagyon nehéz az életem, mennék már. Hát kérdések, amire, ha nem is hajszál pontosan, de választ kapunk ebből a Zsoltárból. Ezt a Zsoltár Dávid király írta, az ő hitvallása úgy 3000 évvel ezelőttről. Pontosan nem is tudjuk, hogy életének melyik szakaszában íródott, de valahol mindegyikre ráillik, különösen a bujdosására, vagy amikor menekülnie kell a trónjáról is. Veszélyeztetett időszakok, amikor azt éli meg, hogy nagyon parányi és sebezhető vagyok. 4 jól körülhatárolt szakasza van ennek a Zsoltárnak, Az első 6 vers az Isten minden tudásáról beszél. Jól emlékszem, hogy nem olyan régen azért erről volt már szó köztünk egy másik Zsoltár kapcsán, de itt újra előjön ez a gondolat. Uram, te megvizsgálsz és ismersz, vallja Dávid, és őt ez jóleső érzéssel tölti el. Isten jól tudja, mit teszünk, mit mondunk, még akkor is, hogyha ezeket a szavakat nem mondtunk ki hangosan. Ha csak a szívemben van egy imádság, Isten előtt az már ott van, olyan, mintha szavakkal mondtam volna ki. Azt is jól tudja, hogy milyen indulatok vannak a szavaink, tetteink mögött. Messziről észreveszed, szándékomat fogalmaz itt, hiszen Isten nem csak jól tudja, hogy mit teszünk, vagy mi van mögötte, de valahol ő előre is tudja, amit teszünk, annyira ismer. Mint amikor a jó tanár felhívja felelésre a diákját, és körülbelül tudja, hogy az miként fog teljesíteni. Isten sem éri meglepetés velünk kapcsolatba, előre nem rejthetünk el semmit. Jól tudja azt is, hogy mire van igazán szükségünk, mielőtt még kérnénk tőle. Előre elkészítette Isten az ő ajándékait a számunkra, és ő jobban ismer, mint mi magunkat. De jól ismeri félelmeinket, bűneinket, mulasztásainkat is, azokat is, amiket most ide elhoztunk az Isten házába. Tehát belénk lát, és egészében lát, tehát nyitott könyvként előtte zajlik az életünk, folyamatosan figyelemmel kísér. Ő ismeri azt, hogy mit hoz a jövőnk. Tehát egy-egy döntésünk hosszú távúan milyen lesz, és éppen ezért érdemes rábízni magunkat is, meg a jövőt is, meg tőle elkérni a döntéseinket. Tehát a hívő ember számára Isten minden tudása vigasztaló és nem fenyegető. Hiszen a bűneink általa bocsáttatnak meg, és akkor már nem kell félnem számonkéréstől, mert Jézus Krisztus hordozta el az ítéletet. És Isten azt is jól tudja, hogy mit fogok még ezután elkövetni, de ennek ellenére szeret és van bocsánata számomra, mint ahogyan Péternek is mondta előre nagy csütörtök éjszakán, hogy meg fogja háromszor tagadni, mielőtt a kakas megszólalna, de ennek ellenére szereti és tanítványa marad, sőt, így fogja tudni majd küldetését betölteni. Aztán a második pontom, hogy Isten mindenütt jelenvaló, a 7-től a 12. vers beszél erről, ő előre elrejtenünk semmit sem lehet, énekeljük egyik énekünkbe, tehát nem bújhatunk el előle, és ez Dávidnak ez is vigasztalás. Különösen, amikor bujdosott Saul elől, barlangok mélyén meglapulva, Isten el tudta őt rejteni az üldözői elől, de ott van vele az elrejtettségében, a barlang mélyén, a sötétségben, és kegyelem az, hogy az Isten ott van velünk, életünk minden idejében. Ott van velünk a születésünknél, és ott van halálunk órájában is, magasságainkban, mélységeinkben, egyaránt, éjjel és nappal, akkor is, ha alszunk. Nem rettenthetünk meg, hogy elnyel a sötétség, hiszen keze nem enged el minket. Ott van velünk betegágyon, kórházi szobában. Ott van velünk akkor is, amikor elfele futunk előle. Éppen ezért semmi értelme előle elfutni, úgyis ránk talál. Ott van velünk az Isten akkor is, amikor rossz dolgokat teszünk, bűnös dolgokat. Nem tart vissza tőle, bár megtehetné. Isten, mivel mindenütt jelen van, ezért elérhető is mindenki számára. És nem hagyja magára a bűnös embert. Nincs olyan, hogy Isten háta mögötti hely. Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Tehát Isten megy utána, a tőle elforduló embernek utánunk nyúl bűneink mélységébe, kiemel, tőle nem választhat el semmi sem. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Milyen biztatás ez! Különösen életünk utolsó idején, hogy Jézussal leszünk a következendőkben, a halál után is. A testünk várja a boldog feltámadást, a lelkünk pedig hozzá megy. Emberek elhagyhatnak, ő bizonyosan nem fog, körül ölel szeretetével minden oldalról. Kezét is rajtunk tartja, hogy óvja az életünket. És hogyha elesünk, mert ilyen is van, akkor valahol mindig az ő kezébe esünk. A harmadik pontom az, hogy Isten a teremtőnk, és ő szövi történetünket. Erről a 13-tól a 18. vers beszél, hogy Isten gondolata az egész életünk, annak a kezdete is, hiszen ő már a teremtésünk előtt ismert és magáénak tudott minket. Arról beszélnek az igék, hogy Krisztusra nézve teremtett és váltott meg minket. Az időknek ős méhében, anyám titkos szent méhében tudtad, miként sarjadok. Mikor még egy sejt se voltam, már könyvedben írva voltam, hogy születek, meghalok. Kaláka énekli szépen. Örültem, hogy ez a Grillus ének azért bekerült az új református énekeskönyvünkbe, és remélem, hogy egyszer meg is fogjuk tanulni. Ezért nem énekeljük most, a sorból így kimaradt, de ez a 139. Zsoltár már egy olyan hitvallás a teremtésről, ami nem egy általános hitvallás, hogy igen, a világ így keletkezett, hanem ez egy személyes hitvallás, hogy engem az Isten teremtett. Ez már egy elköteleződés, ez már egy bizonyosság. És azért is választottam ezt a kicsit talán furcsa fordítását a 14. versnek, mert ebben nagyon előjön, hogy megrendítően csodálatosnak teremtettél meg engem. Bár Dávid még nem ismerhette a DNS-t, és nem tudhatott az öröklés tanról, de mégis ezt vallja, hogy Isten elrendelte testemet, lelkemet. Nem véletlen, hogy melyik két sejt találkozott a fogantatásomkor, mert ebben már valahol benne van az egész életem. És a magyar nyelv ez nem is tudja olyan szépen visszaadni, mint ahogyan ez megjelenik itt a Héber Zsoltárban, hogy te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében, olyan szót használ a Zsoltáros, hogy te szőtted az én testemet. Mert nem mi alakítjuk ki magunkat. Bár sajnos lehet találkozni ilyen emberekkel, akik átalakították magukat, mert valahol nem érezték jól magukat ebben a Istentől teremtett testükben. Én nem mondanám, hogy ez szebb és jobb. Inkább azt, hogy az a jó, hogyha az ember mindig az Isten kezéből tudja elfogadni az adottságait, és hálaadással felfedezni az ajándékait. És ahogyan mi emberek kigondolunk egy alkotást, egy szőttes szőnyeget, hogy milyen színek legyenek benne, milyen formák, milyen alakzatok, milyen legyen annak a szőnyegnek a nagysága, Isten úgy alkotta meg a mi életünket. És a szőnyegnek igazán a szépségét, az életünk szőnyegének igazán a szépségét majd oda át fogjuk csodálni, hiszen itt ott van benne a bűnnek a lenyomata, a mulandóságnak a lenyomata, itt csak a visszáját látjuk. Veséről beszél még ez a Zsoltár az ókori gondolkodásban, a második legfontosabb szerv, ami az embernek a bensőjét jelenti, ami szintén az Isten teremtő munkája az életünkben, hogy kívül, belül ő alkotott. Tehát ő látott el minden jóval erre az életre. Emberi szemek elől még ott van elrejtve a kis magzat az édesanyja méhében, de nincsen elrejtve Isten elől. Ő kontrollálja azt a 9 hónapot, és hozza el születésünk napját. És nincs két egyforma ember, még az ikrek is különbözőek, egyediek, megkülönböztetettek vagyunk. Testünk szövetei, az Isten szőtte alkotás, és a helyes önismeretünk is, Isten ismeretünk is ebből fakad. A Zsoltáros gyönyörködik az Isten alkotásában. Magasztallak téged, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Soha ne értékeljük le magunkat, hanem köszönjük meg Istennek az életünket, képességeinket, adottságainkat. És Isten adta a napjainkat is. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. A Bibliában több helyen olvashatunk könyvekről, a korabeli pogány vallások is ismernek egy ilyen jellegű könyvet, de nem egy sorskönyv ez. nem egy végzet, amitől félnünk kellene. A jelenések könyvében azt olvassuk, hogy az utolsó ítéletben is könyvek nyitattak meg. Az a jó, hogy ez a könyv Isten könyve. Tehát ő az, aki számon tart. Ő tudja azt, hogy mit és mennyit szán nekünk életünk idejében. Mennyi a kirendelt időnk percre, szempillantásra kiszámolva. És akkor megyünk minden élőknek útján, ha lejár ez a kirendelt időnk. Bár a Bibliában, az Ószövetségben olvasunk egy olyan történetről is, amikor az Isten ezen változtatott. Ezékiás király imádságára gondolok, aki kikönyörgött plusz 15 évet. Nincs jogunk nekünk az élet kioltására, mert az Isten a gyermekeinek azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk. Isten szándékai velünk drágák, az ő terve jó. Bár tudom, hogy vannak élethelyzetek, amik megpróbálják ezt a mondatot. Amikor velünk nehéz tragédia, vagy valami nagy baj történik. De hihetjük, az Isten gyermekei hihetik, és mindig ezen az alapon állunk, hogy az Isten ismeri életünk történéseit is. És ő jót tervezett felőlünk. Ismerjük-e az Isten jó tervét az életünk felől? Ha nem, hát kezdjük el megismerni, mert ez a megoldás az életünk gubancaira, meg bűneire is. És általa találjuk meg a földi céljainkat is, hiszen Isten jól megtervezte napjainkat, az elsőtől kezdve az utolsóig, hihetjük ezt így, vezet az ő útján, tart bennünket. Tehát nem csak úgy véletlenül sodródunk a vakvilágba. Higgyük el, hogy véletlenül nem történik velünk semmi sem. Bölcs terveit megérleli, és elvezet minket a célig, az ő országáig, ez az ő jó terve. Bár csak kezébe tehetnénk le egész életünket, az, hogy azt írja itt a Zsoltáros, hogy te alkottad az életemet, úgy is lehetne fordítani, hogy te vetted meg, te vásároltad meg. Isten a teremtőnk, de fia, Jézus Krisztus élete árán meg is vet minket az ős ellenségtől, hogy örökké vele legyünk, dicsőíthetjük érte. Nagy kérdés mindig az, hogy hát de mi van a mi szívünkben? Mennyire azonosulunk Dávidnak a hitvallásával? A 19. verstől kezdve a 24. versig olyan igék vannak, amik ugye első hallásra, mintha nem illenének a többi közé. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst. Távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Uram, ne utáljam-e támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeim élettek. Kiderül ebből a versből, hogy valószínűleg Dávidot családemberek veszik körül, életére törnek, és az Isten ezt is megengedte az ő szolgája életében. Egy ilyen szorongatott helyzetben nyilvánul meg igazán, hogy mi van a szívünkben valójában. Komolyan vesszük-e azt, amit szánkkal vallunk? Ő a megtartónk, és ő a szabadítónk a szorongattatás idején is. Tehát, hogyha valami a husunkba vág, ott derül ki élő a hitünk, szeretetünk, Istenbe vetett bizalmunk. Tudjuk-e rávetni gondjainkat? Tudunk-e imádkozni, még ellenségeinkért is? Mi is imádkozhatjuk, hogy vizsgálj meg engem, itt vagyok. Mutasd meg a hamisságot a szívemben. Dávidéban ott volt a hamisság is, kicsengenek ezekből az igékből, gyűlölet, neheztelés az ellenségre, ezért kéri azok halálát. Ez egy nagyon őszinte imádság, ott feszül a szívében a bosszúállás, hát ezt ki is mondja a sok szép dicséret mellett. Melyikünk az, aki nem gondolta sohasem, hogy én ezt az embert bizony meg tudnám folytani, vagy meg tudnám ölni. Hát lehet, hogy talán elnyomjuk ezeket a gondolatokat, de hát van, amikor ott vannak bennünk, de lehet ilyen gondolatokkal az Isten elé állni, eléje vinni, a gyűlöletet megvallani bűnként. Az efézusi levélben az van, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Mindenféle érzés befészkelheti magát a szívünkbe, paráznaság, irítség, harag, aggodalmak, félelmek, de Krisztus által leszünk mi mindig tiszták, nem magunkban van a mi tisztaságunk, és Krisztus által élhetünk áldott életet, úgyhogy újra és újra elfogadjuk az ő kegyelmét, helyettes áldozatát. Legyen tehát ez a mi napi imádságunk. Uram, előtted állok, vizsgálj meg engem, mutasd meg, hogy van-e valami hamisság bennem. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen. Az igére válaszként énekeljük a 711. dicséretünk első versét. Dicsérünk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, hogy gondviselő atyánk vagy, aki megteremtetted az életünket, kigondoltad napjainkat is. Dicsérünk az életért, és köszönjük, Urunk, hogy te tudod megtisztítani a szívünket is, mindentől, ami tisztátalan, ami lehúz, ami megakaszt a te követésedben, az engedelmességben. Köszönjük azt, Urunk, hogy te mindenütt jelen vagy, hogy az életünkkel csak az történhet, amit te megengedsz. Amivel valamiképpen munkálod bennünk az életet, az örök életet, és munkálod bennünk, hogy fiat képére legyünk hasonlatosak, hogy ott maradjunk a keskeny úton, vagy egyáltalán rád találjunk. Urunk, engedd itt látnunk életünknek a múltbeli történéseit, és engedd rád bíznunk a jövőt, engedd keresnünk a te jó tervedet és akaratodat, és betölteni a te erőddel és segítségeddel. Köszönjük, Urunk, hogy gondod van azokra, akik nehézbe vannak, akik szenvedés között vannak, a betegeinkre, kórházban levőkre. Ha neked kedves, te tudod gyógyítani őket, könnyebbíteni az ő helyzetüket. Urunk, köszönjük, hogy örömeink is lehetnek, köszönjük neked a családot, ahol most volt a keresztelő, és köszönjük azt a családot is, akik tegnap lettek igazán családdá a te színed előtt, az esküvő szentségében. Urunk, te áld meg őket is, és kérünk, hogy te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orszáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.